Folytatódik az aréna, a stúdióban Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Gyulai Zsolt hétfőn kora délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, tehát ezt a beszélgetést hallgatóink felvételről hallják a rádióban. Megnézhetik egyébként az interjút az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu oldalon keresztül is, ahogy az Inforádió aréna című műsorának összes többi interjúját is. Hogyan értékeli a Hungaroring Sport ZRT szempontjából 2018-at eddig? Az eddigi rendezvényeik, kisebb-nagyobb versenyeik hogyan sikerültek a véleménye szerint?
Hát azt gondolom, hogy nagyon sok versenyt rendeztünk, nagyon sok napot hasznosítottunk. Nagyon jó versenyek voltak, tényleg színvonalasak, érdekesek, sok látogatóval, tehát ilyen szempontból elégedettek vagyunk. Nyilván volt ez a DTM baleset, ami nagyon sajnálatos és nagyon rosszul érintett mindenkit, mert ilyen még nem nagyon volt. De bízunk benne, hogy sportvírók már fölépülnek, jobban vannak, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy magát, hogyha az évet értékeljük, akkor eddig, hála Isten, jó. Nyilván bízunk benne, hogy ez azért év fő versenye, és jól fog sikerülni, a nézőszámok jól alakulnak, úgyhogy szeretnénk egy klassz problémamentes versenyt és egy érdekes versenyt látni.
Melyik volt egyébként az eddigi versenyek közül az, amelyik az ön véleménye szerint a legjobban sikerült?
Nem lehet így kiemelni külön egyiket se. Hát a versenynek nem mondhatnám, de a május elsőjén nagy futam nagyon jó volt. Tehát rengetegen voltak bent a belvárosban, többen, mint tavaly, és a Verstappen óriási sikert aratott, nagyon jó volt, sportdiplomáciai szempontból is nagyon jó volt. Azt gondolom, hogy tényleg jó volt. És annak ellenére, hogy ugye a Red Bull rész körül is voltak negatív hangok, nyilván mindig vannak, de az is egy nagyon jól sikerült verseny volt, és egy nagyon jól szervezett verseny.
Ez két fővárosi rendezvény, a pályán ugye a kamionos EB, illetve a VTCR, valamint a DTM sorozat is ellátogatott már Magyarországra, és ugye a VTCR futamokon magyar dobogós helyezések is születtek Mihalis Norbert, illetve Nagy Dániel révén is, és a kamionos Európa-bajnoki versenyben pedig Kis Norbert ért el jó helyezéseket, majd pedig persze voltak kisebb rendezvények is ezen kívül, illetve különféle céges napok a Hungaroringen, de tulajdonképpen a magyar szurkolók nem nagyon csalódhattak, ha csak a Mihalis Norbert győzelem elmaradást nem veszük ide.
Igen, a VTCR és a kamion az nyilvánvaló kiemelkedik abból a szempontból, hogy magyar pilótáknak szurkolhatnak, és ez mindig jó. Ráadásul ugye az fontos, hogy magyar szurkolók jöjjenek ki és látogassanak ki a Hungaroringre. Úgyhogy ilyen szempontból főleg ugye a kamionverseny, ami nem csak egy verseny, hanem egy fesztivál. Egy olyan fesztivál, ahol egyrészt egy bizonyos iparág képviselői vannak. Volt ott V4 konferencia is éppen abban az időben, és különböző klassz üzleti megállapodások születtek, és szerintem ez jó dolog, hiszen az autóversenyt, vagy a kamionversenyt, ha ilyen övezi, akkor nyilvánvaló több lábon áll, és ez nagyon húzó ágazat tud lenni, és a kamion az ilyen, ez a truck race, ez a világon mindenhol, vagy Európában mindenhol, főleg fesztivál, és akár üzlet is lehet, és ez nagyon jól alakul Magyarországon is.
Néhány hónappal ezelőtt elhunyt Gerslüt Péter, a Hungaroring alelnöke. Ugye neki rendkívül szerteágazó kapcsolatai és nagy tapasztalata is volt, és a JES stratégiát is ő alakította az elmúlt években meghatározóan. Nyilván egy ilyen személyiséget nehéz vagy szinte lehetetlen pótolni, de hogyan oldották meg ezt a helyzetet az elmúlt hetekben, hónapokban?
Hát igen, ez nagyon, egyrészt a Péter személye rettenetesen hiányzik, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mi minden nap vagy találkoztunk, vagy beszéltünk ötször legalább, hiszen mindent egyeztettünk, ő volt a Hungaroring alelnöke. Ugye én 2010-ben vettem át a Hungaroring irányítását, és ugye akkor Frank Tamás volt az, aki betöltötte ezt a pozíciót, és amikor én ezt átvettem, azt mondták, hogy Frank Tamás és Gerslő Péter nélkül nincsen, nem lett volna, és nincsen Forma 1, és az a sajnálatos eset történt, hogy ugye 2012-ben Tamást vesztettük el, akkor óriási pánik hangulat volt, de akkor Péter beszállt, és annyira aktív volt, és nagyon jól működött ez a dolog. Most pedig Gerslő Pétert veszítettük el, hiszen hosszú betegség után hunyt el. Ennek ellenére az utolsó pillanatig, még az utolsó délután is egyeztettük és beszélgettük át, hogy mi a következő teendő, hiszen otthonról is dolgozott. És azt mondja, hogy ő mindig azt mondta, hogy a temető tele van pótolhatatlan emberekkel, de én azt gondolom, hogy őt nyilván nem tudjuk ilyen szempontból pótolni, mert egyrészt rettentően nagy úri ember volt, és nagyon jó üzletember, ha tényleg kezet adott valamire, az úgy történt, ha megbeszéltük, akkor úgy történt, hihetetlenül korrekt volt, és ilyen szempontból nagyon hiányzik, de az az igazság, hogy menni kell tovább a dolognak, és nyilván mindenki többet vállal ennél, amit eddig csinált, hiszen föl kell vállalni azokat a feladatokat is, rám is sokkal nagyobb teher jut ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy ezt nyilvánvaló kívülről nem kell, hogy lássa senki, és nem fogja észrevenni, ugyanúgy kell mennie a dolgoknak.
Nyilván a Formula 1-es Magyar Nagydíj után könnyebb lesz majd az évről, vagy az év nagy részéről valamiféle mérleget vonni, de hogy látszik, erre az évre mennyire lehet nyereséges a Hungaroring?
Én azt gondolom, hogy egyelőre jól állunk ebben a szempontból is. Az elmúlt 8 évben 7-szer nyereségesek voltunk, még hogyha volt kis nyereség, az is jól esik, hiszen a társaság szempontjából az a fontos, hogy ne kelljen a tulajdonosoknak pénzt rakni jelen esetben a magyar államnak. Ami pénzt kap a Hungaroring támogatásképpen, azt ugye tovább is utalja, mint jogdíj. Tehát ilyen szempontból mi fönn kell, hogy tartsuk magunkat, és ez nagyon fontos, mert amikor 8 évvel ezelőtt én átvettem a cég irányítását, akkor az volt az első mondatom, hogy illetve én tényleg úgy gondoltam, hogy azt szeretném bebizonyítani, hogy egy állami vállalat is tud úgy működni, mint egy üzleti alapon, vagy jobban tud működni akár, mint egy üzleti alapon, vagy az üzleti életből jött vállalat, hiszen én mindig saját céget irányítottam, és saját dolgaimat csináltam, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy az elmúlt 8 évben ez megvalósult, hiszen mindig tudtunk nyereségesek lenni, mindig tudtunk fejlődni, és többet adni a lehetőségeinkhez képest. Azt be kell látni, hogy a hiába van nekünk 50, 60, 80 millió forint nyereségünk, az pont egy félkerítés forma egy előtt, amit meg tudunk belőle csinálni, tehát ilyen szempontból kötött a kezünk. A legjobb szolgáltatást próbáljuk nyújtani, az infrastruktúrához fogjuk hívni nyilván az állami segítséget, mint ahogy minden sportinfrastruktúrához kell, és ami tőlünk telhető, azt nyilván megtesszük.
Állami cégként hogyan értékeli az együttműködést akár a többi állami társasággal, illetve akár a sportszövetségekkel és azokkal a partnerekkel, amelyekkel együttműködésük volt vagy van? Mennyire könnyű vagy nehéz éppen egy ilyen állami cégnek együttműködést kötnie?
Mi körülbelül 4-5 évvel ezelőtt kezdeményeztük az állami cégek együttműködését, és szerintem nagyon jól működött. Még volt a Hungaroringen egy ilyen találkozó is, ahol az állami cégek megjelentek, mi külön programokat csináltunk nekik. Nagyon klassz volt, és nagyon jó volt. Én az elmúlt 8 évben nagyon sok állami vállalati vezetővel jó viszonyt ápolok, bár sajnos azért már cserélődtek, hiszen minden miniszter cserénél azért várható az, hogy az állami vállalatok élén változás várható, ez akár most az év végével is nyilvánvaló, hogyha új miniszterek jönnek, akkor lehet, hogy sok állami vállalat vezetőjénél csere lesz, ez teljesen természetes. De azt gondolom, hogy rendszer szinten nagyon jól tudnak együttműködni, és nagyon jól tudják erősíteni egymást az állami vállalatok, és ezt mi többször bebizonyítottuk akár a magyar jegyeknél, amikor a Volánnal, a MÁV-val együttműködtünk, vagy akár tényleg olyan a Volán busznál. Mi rengeteg állami vállalattal nagyon jóban vagyunk, és nagyon jó a kapcsolatunk.
Volán buszjáratok most is lesznek Magyaródra?
Igen, most már van állandó volánbuszjárat, illetve lesznek szurkolói járatok is természetesen.
Beszéljünk a Hungaroringen túli sportéletről, hiszen olimpiai bajnokként, ugye ön nagyon szorosan kötődik a magyar sporthoz és a magyar kajakkenu sporthoz is, és nagyjából fél időben vagyunk az olimpiai ciklusban, tehát 2 év múlva lesznek majd Tokióban a játékok. Meglátjuk, hogy az a tokiói olimpia bármilyen szempontból egybeesik, illetve hogy milyen távolságra lesz majd az akkori Formula 1-es futammal. Az elmúlt évtizedekben azért nem egyszer a magyar nagydi és az aktuális nyári olimpia egybeesett. Mindesetre hogy látja jelenleg a magyar sport helyzetét? Nagyon sok pénz van a magyar sportban, sokkal több, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Az eredmények pedig eléggé rapszodikusan jelentkeznek.
Tisztázni kell, hogy nagyon sok pénz van a magyar sportban, és mire fordítódik. Én szerintem nagyon jó, hiszen azért maradjunk abban, hogy 1990 óta a magyar sport nyüglődött, és nem találta a helyét. A rendszerváltás megtörtént az országban, de valahogy a sport nem tudott magával mit kezdeni. Aztán 2010 után, amióta ugye a sport stratégiai ágazat lett, akkor megkezdődött egy változás, akkor minden jogkör át lett pakolva a Magyar Olimpiai Bizottságban. Ez is nyilvánvaló, egy társadalmi szervezet alá ekkora feladatokat belerakni, ez egy nagyon nehéz dolog, és ez nagyon problémás is volt sok esetben.
Nem is maradt így.
Nem is maradt így, ez nagyon helyes, mert hogyha nyilvánvaló, hogy ott határozott elképzelések kellenek, és egy társadalmi szervezetben ott néha szavazaton múlik az egyes embereknek az ott maradása, vagy a pozíciója, és akkor hajlamosak az emberek megalkudni. Én azt gondolom, hogy ha van határozott elképzelés a sportban, akkor azt végre kell hajtani, akár hatalmi szóval is. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon jó fele megyünk, akár csak a saját sportágamat nézem. Ugye ezek kis dolgok, hiszen mindenki itt a TAO-s támogatásokról, vagy a stadionépítésekről beszél, de azért hagyd beszéljünk arról is, hogy, és én erre nagyon büszke vagyok, mert annak idején még a 2004-ben, 2005-ben elkészítettünk egy programot, a Bejárható Magyarország programját, hogy bicikliutak és kajakkenu telepek, evezős telepek megújuljanak, és ehhez EU-s forrás legyen majd valamikor párosítva. És ennek a gazdája most a Kajakkenu Szövetség, és azt látom, hogy amerre járok, a kajakkenu telepek újulnak meg. Van, ahol csak 50, vagy 40, vagy 30 millió, vagy, és nem milliárdokról beszélünk, de ezeknek az egyesületeknek ez egy óriási dolog, hogy a 30-50 éve omladozó csónakházak kivirulnak, és szépek lesznek, és túraközpontok lesznek, és rengetegen kajakoznak, és nem csak azok eveznek, vagy kajakoznak, akik világbajnokok akarnak lenni, hanem öreg fiúk, öreg lányok, és mindenki, aki szeret a vízen lenni, vagy túrázni szeret családosan. Tehát ilyen szempontból rengeteg változás van a sportban, ami nem biztos, hogy mindig az eredményekben mérhető. De az, hogy hány gyerek kajakozik, az, vagy hány gyerek sportol, azért az mérhető. Tehát, hogyha lemegyek a hajógyári szigetre, és megnézem, hogy most hányan kajakoznak a kis csoportba, akkor azt tudom mondani, hogy tegnap 47-en neveztek át az Újpest-Öbölbe, 5 évvel ezelőtt meg 5-en. Tehát nagyon sokan sportolnak, és nagyon javulnak a feltételek. Nem biztos, hogy ezt világbajnoki érmekben fogjuk mérni az elkövetkezendő időben.
És mire számít? Mennyire lehet eredményes a magyar sport a következő 2 évben és majd Tokióban?
Mindig azt mondjuk, hogy egyre nehezebb, de ez tényleg így van. Én azt gondolom, hogy bár nem vagyok már a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségében, de azt hiszem, hogy a kiemelt sportágak megfelelő támogatást kapnak, és aki akar és tud sportolni, és nagyon sok edzőt visszahoztunk, hiszen a kiemelt edzői program az arról szólt, hogy azok az edzők, akik kevésbé voltak megbecsülve, vagy külföldre elmentek, és éppen az ellenfelet készítették fel, azok biztos egzisztenciát tudva maguk előtt hazajöjjenek, és akkor inkább itthon készítsék fel a magyar versenyzőket. Ez az utóbbi időben nagyon jól működött, és ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy jó olimpia elő nézünk.
Hogyan tapasztalta akár egyébként a személyes ismerettségi körében? Okozott-e pluszban konfliktusokat, mondjuk a korábbi anyagiakban szegényesebb vagy nehezebb időszakhoz képest, hogy most azért bizonyos területeken, bizonyos sportágakban megfelelő pénz van, tehát hogy a korábbiakhoz képest nagyobb mennyiségű vagy jóval nagyobb mennyiségű pénz mennyire okoz konfliktusokat?
Hát eléggé. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy néha, ha azt mondtuk volna 10 évvel ezelőtt, hogy mennyit tud keresni egy edző, és mennyi pénz van, ma már természetesnek veszik, olyan gyorsan természetesnek veszik az emberek a viszonylag jó létet, és nagyon nehéz ezt, tehát óriási önmérsékletre van szükség mind az edzők, mind a versenyzők felől, illetve hangsúlyoznám az alázatot, hiszen nem a pénzről szól a sport, hanem edzeni kell, és meg kell teremteni a feltételeket. Tehát ilyen szempontból nyilvánvaló, de ez nem csak a sportra értendő, hogyha van pénz máshol is, akkor is sok ember megszédül ettől, és elfelejti a célt, vagy elfelejti az alázatot, vagy a munkát. És ilyen szempontból azért a sport azért az hamar pofon vág, mert akkor az eredmény nem jön. Tehát azok a régi szakemberek, akik benne vannak akkor a mi sportágunkban, akár máshol, azért bennük ott van az alázat, és pontosan tudják, hogy mit kell csinálni. Ez most sokkal kedvezőbb feltételek mellett folytatódik, mint ahogy eddig volt, és azt gondolom, hogy minden a helyére fog kerülni. Reméljük, hogy ezek a folyamatok a magyar sportban megmaradnak, és meg lehet védeni őket, hiszen ez nagyon fontos az, hogy az utánpótlás is nagyon jó helyzetben van jelenleg, és remélhetőleg így is marad, hiszen ha kihúzzák alóluk a talajt, akkor nagy probléma lesz.
Kiknek a felelőssége, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a magyar sportban megvan a szükséges pénz, majdnem minden fontos területen, a szereplők önmérsékletet tanúsíthassanak?
A sportvezetők felelőssége egyértelműen.
Magyar Olimpiai Bizottság és Sportállamtitkárság?
Hát még nem is azt mond, hát az teljesen természetes, hanem inkább a klubvezetők, a szakosztályvezetők, a szövetségekben lévő alkalmazottak, tehát mindenhol. De én azt hiszem, hogy ebben nincs probléma. Tehát én most a kajakkenu szövetséget látom, tehát ott azért rend van, és jól csinálják a dolgokat. Nyilvánvaló, hogy meg kell fogni, és megfelelő szabályrendszert fel kell építeni, és ez szerintem sok helyen megvan. Ilyen szempontból nyilván a vezetők felelőssége ez.
Egyébként mennyire lehetne alkalmazni akár a kajakkenu szövetség működési modelljét, amelyet gyakorlatilag elég sok helyen mintaszövetségként emlegetnek, de látjuk, hogy más sportági szakszövetségekben pedig nem feltétlenül optimálisak a viszonyok. Gondoljunk akár a síszövetségre, még ha nagyon nehéz is belelátni, hogy mi történik ott, de ott hónapok óta vezetési válság van.
Nehéz, nagyon nehéz egyik szövetségnek a másikat kioktatni, vagy akár példát mutatni, mert tök más világ az a kettő. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ez akár olimpiai bizottsági szakmai feladat lenne. Tehát az olimpiai bizottságnak kellene, mint a szakmai felelősnek azért eljárni, hogy egy-egy szövetségekbe esetleg rendet rakjon, hogy ehhez kell jogosítvány. De nem akarok beleokoskodni ezekbe a dolgokba, mert nem vagyok annyira közel ezekhez a sportágakhoz, illetve nem vagyok annyira közel most a magyar sporthoz.
Lesz még közelebb? Hogy tervezik?
Ja, nem hiszem. Jelen pillanatban én nagyon örülök, és nagyon jól érzem magam, vagy úgy gondolom, hogy amennyi a sporttal való kapcsolatom, hogy a 13 éves lányom most kajakozik éppen, és nagyon örülök neki, hogy egy évvel ezelőtt kivettem a kezéből a telefont, és lapátot tettem a kezébe. Azóta egy kicsit meg vagyok nyugodva, mert azt hiszem, hogy ugyanazzal a problémával küzdöttem, mint a legtöbb szülő, hogy halálra idegesített, hogy a gyerek egyik táblagépről megy a másik telefonra, és nyomkodja. Bevágtam az autóba, és levittem a kajaktelepre, és azóta most már nagyon nyomja a kajakot, és jövő héten magyar bajnokságon indul, hogy ilyen szempontból ezt csak tudom javasolni minden szülőnek, hogy vigye le sportolni a gyerekét, mert különben meg fogunk őrülni.
Ami önt illeti, kajakozik még?
Hát helyek közel, igen. Hát nem, azért tegnap megnyertünk egy magyar bajnokságot az öreg fiúkba, és ez nagyon jól esett a lelkemnek, hogy egy kicsit 15 év után újra versenyeztem, de hát még messze vagyok a csúcsformától, de hát még Tokió is messze van.
Ha már Tokió. Hogy látja az utódok esélyeit? Kopasz Bálint, Domvári Bence, Tótka Sándor és a többiek mire lehetnek képesek? Férfi kajakban először.
Hát engem nagyon zavar az, hogy a K4000 le lett véve a műsorra, és ez a K4500 ez mindig lutri volt. Tehát éppen Hüttner Csabával beszélgettem utóbbi szövetség napokban kapitánnyal. A szövetségi kapitánnyal. Szakmáztunk egy kicsit, mert azért nagyon szeretem én ezt. Még egy kicsit tényleg értek hozzá, kicsit nagyképűen fogalmazva, de tényleg azt látom, hogy a K4500, és ő is ezt mondja, egy lutri szám. Tehát a K4, a kajak 4-es 1000 az mindig klasszikus volt, oda kellett egy óriási alapedzettség, gyorsaság, gyorsasági állóképesség. A K4500 az 1 perc, 30 másodperc, ott az mindig ilyen olyan szám volt, mint tényleg egy sprint számnak nevezhető, de négyen még akár össze is tudtak akadni, tehát bármi előfordulhatott. Egy kajak 4-es 1000-ben azért fix volt, ott voltak a németek, az oroszok, a magyarok, és tudtuk azt, hogy egy olimpián biztos, hogy a dobogon tudunk lenni, hogyha van egy épkézláb 4-esünk. A 4-es 500-nál már nem így van, ráadásul ugye a válogatási elvek is furcsák, hogy kajak 1-es 400-on válogatnak rá, ami nyilván egy kicsit hozzáillik, de én azt látom, hogy a 4-es az egy érdekes téma lehet, bár van tényleg 6-8 olyan lehetséges potenciális emberünk, aki akár oda is érhet. A Kopasz Bálintnak az esélyeit úgy látom, hogy ő fizikálisan egy nagyon érdekes fiú, mert rettenetesen bírja, de nincs meg az a rajtgyorsasága, vagy az a hajráképessége. Én szerintem ő nagyon ott lesz, de nyerési esélyt kevésbé látok nála, bár úgy lenne, hogy nyerhetne, de szerintem az ő szorgalmával, állóképességével 1001-esbe odaérhet. Úgyhogy nehéz dolog megítélni innen, ráadásul ugye még 2 év van, azért most majd ezen a világbajnokságon augusztusban fogjuk látni azt, hogy hova jutottak ezek a fiúk eddig.
Kopasz Bálint ugyanakkor nagyon eltökélt, majdnem minden interjúban hangsúlyozza, hogy ő bizony kellőképpen fókuszált és látja az előrelépést, jó munkát tud elvégezni, akár úgy is, hogy egyedül edz az édesanyjával, az édesanyja irányításával.
Hát ő egy kajakos családból származó, rettenetesen szorgalmas, alázatos fiú, és nagyon-nagyon szurkolok neki, mert nem csak az, hogy hanyadik lesz, hanem az ő mentalitása azért jellemző általában a kajakosokra, tehát nem sokat beszél, nem sokat, de fókuszál ez az edzésekre, tényleg az egész család kajakozott, a kajak körül forog, és a vízen nőttek fel, úgyhogy ilyen szempontból nagyon örülök, hogy egy ilyen egyéniség ilyen jól tud szerepedni. A Dombári Bencében már kevésbé bízok, hogy ennyi buktató után, bár az ő képességei fantasztikusak, és nagyon-nagyon ott lenne a helye. De a Bálint az tényleg ő most nagyon, nagyon jó helyen van.
Azt látjuk, hogy a férfi kenu szakág az eléggé lejtmenetben van itthon, és nemzetközi vizeken is vannak azért kérdőjelek az olimpiában. A programon a női kenu bekerülésével a férfi kenu teret vesztett, mások szerint így menekült meg. Ami viszont a női kajakot illeti, ebben az évben egy dologra mindenképpen felfigyelhettünk, hogy Kozák Danuta gyakorlatilag hibátlanul tért vissza. 5-szörös olimpiai bajnokként gyermeke születése után most újra ott van. Nem csak a hazai élmezőnyben, és nem csak itthon a legjobb, hanem az Európa bajnoksága alapján ott tart, ahol 2 éve.
Hát szerintem Danuta ugyanaz, mint a Bálint, hogy nyert olimpiát, most már 5-öt nyert, és amióta ismerem a Danutát, nagyon szorgalmasan, nagyon alázatosan, mindenféle siker után ugyanolyan menetrendbe visszaáll, és edz, és ezzel foglalkozik. Nem foglalkozik mással, ráadásul a férje az edzője, és meglehetősen szigorú szabályrend szerint élnek, és szerintem ezt így lehet csinálni. Tehát ameddig lehet jól szerepelni, és most már ő tényleg ott tart, hogy abszolút csúcsokat döntögethet, hiszen neki Tokióban is óriási esélye van, hiszen szülés után nagyon erősen jött vissza, nagyon jó szállt vissza, nyert, most ráadásul párosba is nyert.
A válogató versenyen, tehát indulhat majd a VB-n, hogyha...
És éppen néztem a szétlövést is, hogy nagyon-nagyon színvonalas szétlövést mentek, 420 méterig egy vonalba mentek a Csipes Tamiékkal, és nagyon kemény volt az a szétlövés, tehát azt látom, hogy minden hajóegységben, amiben beszáll, nagyon jól megy, és ez nagyon biztató a, tényleg a 2020-ra.
Amikor egyébként nem kell majd megküzdeni a legjobb két magyar egységnek, mert az új szabályok alapján, bár még nem 100%-os, de véglegesnek tűnik, ott lehet két magyar egység férfi és női kajakban, egyesben és párosban, kenuban ugye csak az egyesekben, hiszen nincs annyi kvóta, hogy a párosokból is két-két egység legyen, tehát női kajakban szinte biztos, hogy több egységet indíthat a magyar válogatott, és jóval nagyobb, így még nagyobb az éremesély.
Hát igen, régen irigykedtem ekkorát, mint amikor ezt meghallottam, ezt a hírt, mert mi annak idején véresre vertük egymást a válogató versenyeken, hogy ki legyen az az egy magyar, aki képviseli a magyar színeket egy-egy olimpián vagy világbajnokságon, és akkor most hoznak egy ilyen szabályt, de szerintem ez egy nagyon jó dolog, hiszen számos sportágban több képviselheti a hazáját.
Úszás, atlétika is meg lehetne sorolni.
Mi nagyon szerencsétlenek voltunk ilyen szempontból, hiszen tényleg a válogató versenyeken a végletekig ki kellett élezni a formát, és volt, amikor a világverseny gyengébben mentünk emiatt, úgyhogy hát jó lett volna, de hát most jó az utódoknak, és szerintem ez egy klassz dolog, főleg női szakákban, ahol szerintem mind a két egységünk éremesélyes lesz. Ahogy néztem a női K2-500-at például, akár még az aranyér is mehetnek ketten.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatóját, kétszeres olimpiai bajnok kajakozót hallották. Az arénát meghallgathatják és megnézhetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.